Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk karácsony estére az igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levélben, az első fejezetben, az első 6 versben a következőképpen. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki, miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyával leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nos, akkor kezdjük ott, hogy van Isten. Nemrégen hallottam Gyökösi Endréről, akinek a könyveit én nagyon szeretem olvasni, lelkész pszichológus volt. Őről hallottam, hogy az egyik keresztény ifjúsági konferencián így kezdte az egyik előadását, az első előadását. Abban a közegben, ahol úgy gondolta volna az ember, hogy hát keresztény ifjúsági konferencia, hát nyilván akik ott vannak, azért vannak ott, mert hisznek Istenben. És akkor Bandi bácsi úgy kezdte, hogy nos, akkor kezdjük ott, hogy van Isten. És nem azért kezdte így az előadását, mert utána elkezdte volna bizonyítani tudományos módon, hogy mi bizonyítja Isten létét, és én sem azért kezdtem így, mert most bizonyítani fogom tudományosan, hogy igenis létezik Isten. Hívő tudósok vaskos könyveket írtak arról, hogy a természetben mi minden igenis amellett szól, hogy Isten nélkül nem jöhetett volna létre ez a világ. De most nem ez lesz a téma, hogy mi az, ami bizonyítja, hogy igenis van Isten, hanem amiért Bandi bácsi is ezzel a mondattal kezdett, és amiért én is ezzel a mondattal kezdek, mert úgy éljük az életünket, mintha Isten nem is lenne. És akkor kezdjük ott, hogy van Isten. Amikor ezt az ige szakaszt elolvastam, akkor pont ez jutott eszembe, hogy bizonyára nem véletlen, hogy annak idején, amikor az a bizonyos bizottság összeült, és kijelölte az igéket, hogy mikor, miről kell prédikálni, bizonyára nem véletlen, hogy karácsony estére éppen ezt az igét jelölték ki. Nem valami más igét, ami máskor szokott lenni, ami a szeretetről szól, vagy Jézus születésének a történetéről, vagy hogy Isten úgy szerette a világot, hogy... hanem egy olyan igeszakasz van kijelölve, ami azt mondja, hogy Jézus Krisztus, akinek a születését ma ünnepeljük, ő a valóságos Isten. Ő született meg erre a földre. Ő a valóságos Isten. Én azt gondolom, hogy azt a bizonyos bizottságot Isten szent lelke vezette, amikor ezt az igét kijelölték, hogy ne ragadjunk le annál a romantikus történetnél, kisbaba, jászolágy, éjszaka, csillagok, angyalok, fényesség, napkeleti bölcsek, fényes csillag. Ne ragadjunk le egy ilyen kedves kis történetnél, hanem lépjünk tovább, hogy ki is ez a Jézus Krisztus, aki megszületett a világra. Mert mi bizony a karácsonyunkat is úgy ünnepeljük, mintha Isten nem is lenne. Beszélünk a szeretetről, beszélünk a békességről, de úgy, mintha Isten nélkül ez lehetséges volna. Amikor gondolkoztam, mit is akar nekünk ma Isten üzenni, akkor nagyon sok minden eszembe jutott. Eszembe jutott az, hogy mekkora vita volt azon, hogy az Európai Unió alkotmányába belekerülhet-e Isten neve, belekerülhet-e Jézus Krisztus neve, nem kerülhet bele. Nem kerülhet bele, hogy Európának keresztény gyökerei vannak. Aztán eszembe jutott, hogy Angliában éppen most témáznak azon, hogy el fogják törölni a karácsony szót. Nem lesz szabad használni azt a szót, hogy karácsony, mert a karácsony angol nevében benne van a Krisztus név. Ó, ez sérteni fogja azokat, akik nem hisznek Krisztusban. Aztán eszembe jutott, ami mostanában került fel az internetre, mostanában történt Amerikában, hogy egy bíróság döntést hozott, hogy az iskolákban a tanárok nem említhetik meg azt, hogy az evolúció mellett van egy másik verzió is, a teremtés verziója, hogy egy intelligens lény hozta létre ezt a világot. Bizonyos szülők indították a pert, hogy alkotmány ellenes az, hogyha a tanár azt sugallja, hogy nem biztos, hogy az evolúció az igaz, hanem talán az az igazság, hogy egy intelligens lény teremtette a világot, és a bíróság meghozta a döntést, hogy igen, alkotmány ellenes azt sugalmazni, hogy esetleg a teremtés az igaz. Innen már csak egy lépés, hogy az egyházat alkotmányellenesnek bélyegezzék. És már is ott tartunk, amiről a Jelenések könyve szól. Az utolsó idők, közeledik a világ vége. Szintén az interneten jelent meg annak idején, amikor volt az a bizonyos New York-i merénylet. Megjelent az interneten, hogy hol vagy Isten? Isten, ha vagy, ezt miért engedted meg? Nem sokkal később megjelent szintén az interneten Billy Graham lányának a cikke, azzal a címmel, hogy Ébresztő Amerika, utána az Evangélikus Élet is leközölte ezt a cikket. Hosszú lenne, hogy most ezt felolvassam végig, csak a lényeget. Isten válasza az, kedves amerikaiak, kizártatok az életetekből. Kizártatok az életetekből. Megtiltottátok, hogy az iskolákban bibliaolvasás legyen. Megtiltottátok, hogy az iskolába imádság legyen. Megtiltottátok azt, hogy az iskolába egyáltalán beszélni lehessen arról, hogy Isten esetleg létezik. Kizártatok az életetekből. Most miért kérdezitek, hogy hol voltam, amikor ez történt? Aztán szintén az interneten jelent meg, amikor az egyik középiskolában lövöldözés volt, hogy Isten, ha vagy, miért engedted ezt meg? Jane Smith, tanuló. És aztán megjelent a válasz is valakitől, kedves Jane Smith, kedves tanuló, kizártak az iskolából. Aláírás, Isten. Igen, amikor valami baj történik, akkor kérdőre vonjuk. Hol voltál, Isten? Miért engedted ez meg? És nem vesszük észre azt, hogy mi magunk zárjuk ki Istent az életünkből. Mi magunk éljük úgy az életünket, mintha Isten nem is létezne. Gondoljunk csak bele, hogy emberi módszerek szerint tesszük a dolgainkat. Ha problémánk van, akkor teljesen emberi megoldásokat keresünk. Mondja azt valaki közülünk, amikor valami problémája van, hogy most félrevonulok, és imádkozom, és kérem Istentől azt a bölcsességet, ami a döntéshez kell, és majd utána fogok dönteni Isten akarata szerint. Mondja ezt közülünk valaki? Ellenkezőleg, inkább az a jellemző ránk, hogy pörög az agyunk, hogy akkor ezt hogy is kellene megoldani? Hogy is, mi is lenne a helyes dolog, amiből ki tudunk kecmeregni ebből a problémából? Nem számít, hogy Isten ezt nem akarja, nem számít, hogy ez bűn, nem számít, hogy Isten igéje ellenére van. Nem az igét követjük, hanem megyünk a saját fejünk után. Nemrégen hallottam egy politikustól egy nyilatkozatban, aki magát kereszténynek vallja, hogy nem lehet megbocsátani. És azt mondja, hogy ő keresztjén. Aztán azt mondja egy anya a gyermekének, egy olyan anya, aki magát vallásosnak tartja, apádnak ezt meg nem mond. És néhány év múlva pedig ugyanez az asszony azt fogja mondani a férjének, hogy mikor beszélsz már a gyerekkel, mert nem bírok vele. És nem veszed észre, hogy te romboltad le a szülői tekintélyt. Te rombolod le az Isten tekintélyét is. És felnőnek a gyermekeink úgy, ahogy felnőnek. Éljük az életünket, mintha Isten nem is lenne. Teljesen jellemző mindannyiunkra a kettős erkölcsi felfogás, amikor minden további nélkül beülsz ittosan az autóba, nem számít, és másnap meghallod, hogy valaki ittosan ült be az autóba, és elütött egy gyermeket, és akkor azt mondod, hogy igenis börtönbe kell zárni, és igenis a legsúlyosabb büntetés. És nem veszed észre, hogy tulajdonképpen saját magad fölött mondtál ítéletet. Ez csak egy példa. Nagyon-nagyon sok példát lehetne még mondani. Gondolkozunk, beszélünk, cselekszünk, mintha Isten nem is lenne. Egyszer azt mondta nekem valaki, hasonló beszéd után, ne légy ünneprontó. Erre a kis karácsonyi ünneplésre szüksége van az embereknek. Kedves testvéreim, értsétek meg, hogy Isten ennél nagyobb ünneplést rendez. Isten olyan ünneplésben akar részesíteni, ami nem csak 3 napig tart, ma, holnap és holnap után. Isten olyan ünneplésben akar részesíteni téged, ami tart a hétköznapokon is. Sőt, ami tart nem csak ebben az életben, hanem az egész örökké valóságban. Az igének éppen ez a másik mondani valója. Ezt szeretném kihangsúlyozni, azt hiszem ez a leghangsúlyosabb mondat. Jézus minket bűneinktől megtisztított. Ez a karácsony üzenete is. Karácsonyt a nagypéntek és a húsvét teszi ünneppé. Karácsonynak az értelmét a kereszthalál és a feltámadás adja meg. Tulajdonképpen semmi értelme nem lenne a karácsonyi ünneplésünknek. Megszületett egy kisbaba, olyan kis romantikus történet, olyan szívet melengető, angyalok jelenése, pásztorok látogatása, szeretet meg békesség ilyen emberi módon. Olyan kevés ez, legfeljebb csak 3 napig tart. Karácsony ünneplésének az adja meg az értelmét, hogy Jézus Krisztus, aki megszületett, nem egy közönséges kisbaba volt. Jézus Krisztus a valóságos Isten, aki valóságos emberré lett. És azért lett valóságos emberré, hogy kereszthalált szenvedjen. Hogy a bűneinkért, az én bűneimért és a te bűneidért is megfizesse a büntetést. Hogy nekünk már ne kelljen Isten büntetésétől rettegnünk, hanem Isten gyermekei lehessünk, és vele az ő országában örökké élhessünk. Karácsonynak az adja meg az értelmét, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, legyőzte a halált, és ezért téged is feltámaszt, és örök életben részesít. És ez az örök élet nem egy unalmas valami, amit nemrég egy fiatal lány mondott, hogy nem vágyik a mennyországba, mert az nagyon unalmas lehet. Nem. Az örök élet az az örök ünneplés. Ünneplés, ahol jól érzed magad, ami nagyon klassz, ami egy nagy buli, és örökké tart. Karácsonynak az adja meg az értelmét, hogy Jézus Krisztus minket bűneinkből megtisztított, ahogy az ige mondja. Ha ez igazzá válik a szívedben, akkor állandósulni fog a szívedben az ünneplés is. A hétköznapokban is. Úgy, ahogy kedvenc keresztény énekesem énekli, Jézus Krisztus Isten fia, maga az ébredés. Ha vele van tele a szíved, mondd csak, mi más kéne még. Vele ünnepnap, minden egyes hétköznap. Te is eljöhetsz, és ha ünnepelni szeretnél, hívd őt a szívedbe. Nincsen beugró, mert az ünneplésünk árát ő már régen kifizette. Mostanában olvastam egy nagyon jó könyvet, kínai keresztényekről szól, hogy ma napjainkban, hogy él Kínában a kereszténység. Jün testvér, aki ezt a könyvet írja, nagyon sokszor volt börtönbe, csak azért, mert hisz Jézusban, és Jézust hirdeti a kínaiaknak. Borzasztó kínzásokban volt része, lelki és testi kínokban egyaránt, és azt írja, hogy amikor a cellájában volt, akkor minden napja, minden órája szívbéli ünneplésé változott. Azért, mert Jézus Krisztus valóságos jelenlétét tapasztalta, amikor imádkozott, amikor az igéket ismételte, amit fejből tudott. Napról napra, óráról órára érezte Jézus Krisztus jelenlétét. Napról napra, óráról órára mindig érezte az ő szeretetének a kiáradását. És azt mondta, hogy szívbéli ünneplésé változott neki a börtönlét. A gyermekeink már megkapták az ajándékokat. Nem olcsó ajándékokat kaptak ők sem. És nagyfiamnak az ajándéka egy óra sem telt el, és már eltört. És eltört a mécses is. És mondja, hogy anya, most miért nem csinálnak normális játékokat, ami tartós? Ugye szoktuk mondani, hogy régebben tartósabbak voltak a játékok, tovább tartott, most pillanatok alatt eltörik. És először ott volt bennem az az indulat, hogy most leszidom a gyereket, hogy miért nem tud jobban vigyázni, de aztán nem szittam le, hanem elkezdtünk beszélgetni, és egy nagyon jó beszélgetés lett belőle. Igen, egy óra sem telt el, és már eltört. Látod, kisfiam? Szelavi, ilyen az élet. Minden ajándék tönkre megy, minden elmúlik. Értsd meg, csak Isten ajándéka örök. Bizony hetekig készülünk a karácsonyra, aztán hip-hop, elillan az ünnepi hangulat. Hónapok óta, hetek óta gondolkozunk, kinek mit ajándékozzunk, hogy készüljünk fel az ünnepre, milyen legyen a karácsonyi műsor, annyi minden. És aztán hip-hop, elillan, vége. Érdemes volt ennyit készülni, ennyit rohangálni? Érdemes volt ennyi pénzt kiadni? Minden elmúlik, minden tönkre megy, de jól van ez így. Jól van ez így. Mert ez figyelmeztet bennünket arra, hogy keressük már végre a valóságos Istent. Figyelmeztet bennünket arra, hogy csak Isten ajándéka örök. Csak az Isten által rendezett ünnep fog örökké tartani. Kedves testvéreim, áldott karácsonyi ünneplést szeretnék kívánni, mégpedig azzal, hogy legyen tied Isten ajándéka. Isten ajándéka maga Jézus Krisztus. Ezt az ajándékot fogadd el, mert ez örökké fog tartani. Legyen részed az örökké tartó ünneplésben. Fogadd el a meghívást arra az ünneplésre, amit Isten rendez. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus, köszönöm, hogy megszülettél. Köszönöm, hogy te valóságos Istenként, valóságos emberré lettél. Látod, Uram, a nyomorúságunkat. Futunk a földi dolgok után, ami egy óra alatt tönkre megy, és csak bosszúságot okoz. És nem veszük észre, hogy te kitárt karokkal vársz ránk, hogy végre befogadjunk már téged a szívünkbe, az életünkbe. Uram Jézus, kérlek, könyörülj meg rajtunk, hogy ezen a karácsony ünnepen kicsit tovább gondoljuk a dolgokat, és kicsit elgondolkozzunk azon, hogy miért is jöttél te el, meghalni értünk, feltámadni értünk. Mi ennek az értelme? Uram Jézus, kérlek, szólj a szívünkhöz, szólj az elménkhez, mozdítsd az akaratunkat. Kérlek, hogy megérezzük a te jelenlétedet, a te valóságodat, megérezzük a te szeretetedet, és ne csak ma este gondoljunk rád, hanem a hétköznapjaink is változhassanak ünnepekké, hiszen a veled való kapcsolat, a veled való barátság az az ünnep. Amen.